Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kriston Tamás. Adásunk tartalmából. Az Egri Lokálpatrióta Egylet, valamint az Egri Fertály Mesteri Testület a város első szabadon választott polgármesterére, dr. Ringelhan Györgyre emlékezett. Különleges programok várták az érdeklődőket az év legrövidebb éjszakáján a Sóstói Múzeumfaluban, Nyíregyházán. 16. alkalommal rendezik meg a Szepesi György Bárzenész Fesztivált Egerben, július 6-a és 8-a között. Ízek varázsa és kézműves csodák voltak a napokban a Győrtikán. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Az Egri Lokálpatrióta Egylet, valamint az Egri Fertálymesteri Testület a város első szabadon választott polgármesterére, dr. Ringelhan György tiszteletére megemlékezést szervezett a Dobótér 9 szám alatt található Fertálymesteri Suttogóban. A részletekről Habis Lászlót, az Egri Lokálpatrióta Egylet elnökét hallják.
A város első szabadon választott polgármestere dr. Ringelhan György 6 évvel ezelőtt halálozott el, egy nagyszerű életművet mondhat magáénak. 1990 és 98 között polgármesterként tevékenykedett. Ez egy különleges időszak volt, de ha ez elé tekintünk az életében, akkor láthatjuk azt, hogy egy tőzsgyökeres egri család gyermeke volt, édesapja közismert és kiváló ügyvéd, aki arra biztatta őt, hogy ússzon, úgyhogy mellúszóként országos ifjúsági bajnokságokon szerzett egy sor érmet, aztán a sportpályafutása a vízilabdában folytatódott, 12 évig pólózott az egri csapatban, akkor is, amikor egyébként az egyetemre járt, és az Orvos Egyetem az OSC-ben edzett. Az ő irányításával egy nagyon konszolidált, jó hangulatú, kölcsönös tiszteleten alapuló testületi munka zajlott. Nem a pártpolitikai csatározások jellemezték ezt az időszakot. Ez dr. Ingelhan György egyéniségének, felfogásának is köszönhető. Ő egy segítőkész, minden emberi probléma iránt nyitott ember volt.
Különleges programok várták az érdeklődőket az év legrövidebb éjszakáján a Sóstói Múzeumfaluban. Megnyílt a megújult iskola történeti kiállítás, fellépett a Bes Ódrom együttes, a Nyírségtánc együttessel pedig közös tűzugrással idézték fel a Szent Ivánéi hagyományait a skanzenben. A részletekről Kácsor Ignác Gabriellát, a Sóstói Múzeumfalu rendezvényszervezőjét hallják.
Elsőként a Karmazsin Csigák nevezetű tűzzsonglő csoport lesz az, aki tulajdonképpen varázslattal és a tűz fényével hívja a falu központba a kedves látogatókat, és ők lesznek azok, akik meg is gyújtják azt a mágiát, amely később, amikor egy pici természetesen lejjebb ég, akkor a Nyírség Tánc Együttes táncával varázsolja el a közönséget, és hívja tűzugrásra mindazokat a párokat, akik szeretnék, hogyha a falu színe előtt összeénekelnék őket újra. Én azt gondolom, hogy az esténk fénypontja az a Besodrom zenekar koncertje, egy sodró, lendületű, energikus banda, egy zenélni tudó csapat, akik tulajdonképpen a koncertjeikkel hívták föl magukra a figyelmet. Besodrom, üld meg az utat, így szól az ő nevük lovári cigány nyelven, éppen ezért őrült balkáni muzsikát és meg annyi cigány ritmust ötvöznek a magyar népzenével, világzenét játszanak ők, és tulajdonképpen nagy öröm számunkra, hogy elfogadták a meghívásunkat.
Idén nyáron egy újdonsággal is készül a Múzeumfalu. Aktív kikapcsolódást ígérnek hetente kétszer esténként is, csütörtökönként és péntekenként szerveznek izgalmas programokat. Balogné Szűcs Zsuzsannát, a Múzeumfalu területi múzeumigazgatóját hallják.
Látjuk azt, hogy van lehetőség az esti időszakban arra, hogy tartalommal töltsük meg Rustói Múzeum falut. És csütörtökönként és péntekenként kínálunk júliustól programokat. Június 25-én, tehát 6-25-én kezdődnek el a krúdi séták, amelyek az állatpark melletti turisztikai irodától indulnak. Egy történelmi kosztümös állatvezetésen vehet részt mindenki, aki regisztrál erre a programra. Social media felületeinken ezt a regisztrációt mindenki bátran megteheti. Legyenek kíváncsiak arra, hogy milyen is volt 1920-30 körül Nyíregyháza Sóstón élni, és utána egy kicsit a polgári világból átvezetjük a kedves vendégeket a múzeumfaluba, hiszen a múzeumfalu azt a valóságot mutatja meg, ami a 20. század elején a falvakat jellemezte itt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Ezt követően minden héten csütörtökön egészen augusztus végéig biztosítjuk a lehetőséget ezekre a tárlatokra. Ezen kívül egy nagyon fontos új programelemet próbálunk bevezetni, az az, hogy péntek esténként, este 7 órától, vagy éppen 8 órától veszi majd kezdetét a múzeum faluba tematikus program. Lesz moldvai táncház, lesz Kallós Zoltánra emlékező rendhagyó koncert és táncház, lesz 2 csillaglesés az Artúrus Csillagászati Egyesülettel, illetve 3 olyan tárlatvezetés is lesz, ami azért lesz rendhagyó, mert egyszer Pregicer Fruzsina színművész nővel fogunk anekdótázva végig menni a múzeumfalon. Egy másik alkalommal pedig Pál István Szalonna, Kossuth Díjas népzenész lesz, aki a tárlatot fogja vezetni.
Több mint 540 előadás és 127 ezer néző, illetőleg számos sikeres produkció tette színessé a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház 2025-26-os évadát, melynek záró ünnepségét a napokban tartották. Kérják Róbert, a színház igazgatója szerint az idei esztendő kihívásai ellenére is egy kiváló évadot tudhatnak maguk mögött.
Ha az egész évadot nézem, szinte minden előadásra mondhatom, hogy kiemelkedő volt, mert az össznézettségünk a 102%-ot elérte nagy színpadon a saját előadásainknál. De ha azt nézzük, hogy 547 előadás és 127 ezer néző egy évad alatt, szerintem ezeket a számokat se kell sokáig magyarázni. Külön-külön is, ha nézzük az előadásokat, csupa pozitív visszajelzés jött hozzánk, úgyhogy magasra tettük a lécet, bízunk benne, hogy a következő évad ezt fogjuk tartani.
A színház egyik legnagyobb ismeri Móricz díjat ezúttal Horváth Margit kaphatta meg, aki már 25 éve tagja a társulatnak. A színművész úgy fogalmazott, nagyon hálás az itt töltött elmúlt évtizedekért.
Maximálisan ők a családom. Ők azok, akik úgy ismernek, amilyen vagyok. Tehát minden rossz tulajdonságommal együtt is el is fogadnak. Tehát, hogy ez tényleg egy olyan közönség. Tehát 25 év, az nagyon sok idő. Nagyon. Ahogy elkezdtem, tulajdonképpen azért itt váltam prózai színésznővé is, ha mondhatom így. Tehát, hogy itt azért, igen, család, ez a legjobb szó rá.
A teátrum kulturális szempontból kiemelt szerepet tölt be a város életében. Dr. Kovács Ferenc polgármester a rendezvényen hangsúlyozta, a színház fontos találkozási pontot jelent mindenki számára.
A kultúra az önmagában az azonosságtudatunk szerves része, egy összekötő elem itt Nyíregyházán is. Na, ezen belül a színház meg évtizedek óta egy központi helyet foglal el. Azért is mondhatom ezt, mert jövőre 45. jubileumi évadja lesz az önálló társulatnak, és hát azért is, mert az eredmények, a számok is ezt igazolják. Nőtt a bérletesek száma, nagyon sok teltházas előadás volt, lesz is nyáron is, és ami külön jó, hogy a fiatalok közt is, hát sikeres a színház, jönnek, sok bérletes van, meg azon kívül is, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy ilyen kulturális helyszín és egy találkozási pont is nekünk nyíregyháziaknak.
16. alkalommal szervezik meg a Szepesi György Bárzenész Fesztivált Egerben július 6-a és 8-a között. A tervezett programokról gondolászló szervezőt, zongorista előadó művészt hallják.
Július 6-a és 8-a között találkozunk a közönségünkkel, várjuk sok szeretettel. Széchenyi utca 16 előtt a Krakerház, szabadtéren lesz, első esetén bent az épületben, és utána keddi napon szintén, szerdán viszont a Kisdobótéren fogunk találkozni. Viszont még néhány olyan dolog, hogy mindig voltak kiegészítő programjaink is, például volt fotókiállításunk, ültettünk fát Szepesi Gyuri bácsi emlékére, Szepesi György volt zeneiskola igazgató, volt mesterem, folyamatosan emlékszünk rá. És még egy dolog, hogy édesapám tavaly elhunyt, és ő is egy kiváló gitáros volt, Heves megyében jegyzett vendéglátós volt. Tehát most már egy picikét az ő halál után összefonódnak ez a lelkület, Gyuri bácsi emlékezés, édesapám emlékezés. Ez egy különleges, volt már tavaly is, és azt gondolom, hogy az ő emlékét folyamatosan a városnak őrizni kell, olyan meghatározó egyéniség volt, nem csak a várban, hanem az egész Heves, hogy ő biztos, hogy örökre fönn fog maradni, és ezért például fát ültettünk, emléktáblát helyeztünk el, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy egy könyv is jelent meg az ő életéről, a Fregoli sapka címen. És lesz a rendezvény nyitónapján, július 6-án lesz egy koszorúzás is, ahol Gyuri bácsi lakott. Ott egy emléktáblát helyeztünk el a Szálloda utcában, és 17 órakor azt majd megkoszorúzzuk.
Ízek varázsa és kézműves csodák voltak a napokban a gyöngyösi Orci kertben. Második alkalommal szervezte meg a rendezvényt a Mátra Kapuja Egyesület, ahol közel 40 kitelepülő árus és alkotó mutatta be termékeit nem csak a környékről, voltak, akik Balassagyarmatról vagy éppen Erdélyből érkeztek. A rendezvény részleteiről Búsárpád Zsoltot, az Egyesület elnökét hallják.
Tavaly indítottuk útjára az Ízek és kézműves csodák kampányát, így fogalmazok. Ennek keretében 12 helyi alkotót terveztünk bemutatni a social médiába, a mátrakapuja.hu-n kisebb-nagyobb interjú keretében. Olyan helyi alkotókat, mint például Molnári Baját szerintem nagyon sokan ismerik, Gyöngyösön korongozik, de kevésbé mutatja be a tevékenységét ezeken a felületeken. És amikor ezzel így elindultunk, és így bemutattuk, közzétettük, akkor rögtön jött az ötlet, de hogy jó lenne, hogyha személyesen is lehetne ezekkel az alkotókkal találkozni. És így tavaly augusztus elején megszerveztük a Mátra Múzeumban a Ízek kézműves csodák vásárát, ahol jelen voltak a helyi alkotók. És azt vettük észre, hogy nem csak 12 alkotót mutattunk be, hanem már a tavaly közel 20 kitelepülőnk volt, és lényegében innen indult az egész. Nagyon pozitív volt a fogadtatás az alkotók részéről is, de maga a városlakók részéről is. Tehát még mind a mai napig, és most például egy kis kulisszatitok, a mátrakapuja.hu-n kiírtuk, hogy egyébként eper termesztéssel sem foglalkozunk, méhészeti tevékenységgel sem, de szörpöket sem gyártunk, mert hogy mindenki elkezdte rajtunk keresni a terméket vagy az alkotót, most már az alkotók elérhetőségét is publikussá tettük az oldalon, úgyhogy valóban ez egy nagyon pozitív visszajelzés volt, de maga a vásár után is mi rögtön eldöntöttük a tavaly, hogy ebből szeretnénk hagyományt teremteni, és idén is meg fogjuk szervezni, ami meg is valósult végül is. A helyszín az ugyanaz volt, időpontban különbözött, ugye a múzeumok éjszakájával egybekötve a két rendezvény egymással párhuzamosan, de mégis szorosan kapcsolódva szerveztük meg. A közel 20 kitelepülőhöz most azt mondom, hogy közel 40 kitelepülőnk volt az idén. Különböző helyszínről érkeztek, ugye a Balassagyarmatot, vagy akár Csíkszeredából itt volt egy csoki készítő hölgy. Valóban azt látom, hogy országhatáron túlról, megyehatáron túlról is érkeztek Nógrád megyéből, 60-ból, Boldogról, és ezt így jó volt látni. Más volt, annyiban volt másabb idén, nem csak az, hogy koordinálni kellett a több kitelepülőt, hanem sokkal színesebb volt, én azt gondolom, mind a kézműves alkotók részéről a felhozatal, ékszerek, bögrék, táskák, kézműves termékek, de mind a gasztronómiai élmények is, tehát most lehetett csilit kóstolni, fűrtojásból készült különböző kuriózumokkal voltak kint kitelepülők, szörpök, teafüvek, tehát én azt gondolom borok, tehát hogy valóban szélesedett a paletta ilyen értelemben.
Végül az időjárásról. Folytatódik a túlnyomóan derült száraz idő. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 23 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 27-én. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. A régió sportja.
A 2025-26-os idény lezárását követően három játékos is búcsúzik a Deac kosárlabda csapatától. Átadták az Egri Pásztor Völgyi Általános Iskola és Gimnázium kültéri sportpályáját. Több turistautat is felújítanak országszerte a Magyar Természetjáró Szövetség pályázatának köszönhetően. Kazincz Balcika önkormányzata idén is összesen 20 millió forintot biztosít a helyi civil és sport támogatására. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A 2025-26-os idény lezárását követően három játékos is búcsúzik a Deac kosárlabda csapatától. Pongó Máté 2024-ben érkezett Szolnokról Debrecenbe, a mögöttünk álló két kiírásban pedig összesen 60 bajnoki mérkőzésen lépett pályára. Neivárd Bence és Gáspár Mátyás a klub saját nevelésű játékosai, előbbi 136, utóbbi 119 alkalom ölthette magára a Debreceni Egyetem mezét az első osztályban. Átadták az Egri Pásztor Völgyi Általános Iskola és Gimnázium kültéri sportpályáját, valamint megújult az intézmény udvara is. A beruházás elősegíti a tanulók mindennapi testnevelését, továbbá a tanórákon kívüli szabadidős tevékenységeknek is szép, modern helyszínt tudnak így biztosítani, ezen felül a helyi sportegyesületek is igénybe vehetik. Ballagó Zoltánt, az Egri Tankerületi Központ igazgatóját hallják.
Nagyon fontos számunkra, hogy megfelelő feltételeket, infrastruktúrális feltételeket tudjunk biztosítani a gyerekeknek a tanuláshoz, a pedagógusoknak a nevelőoktató munkához. Egyik kiemelt terület a mindennapos testnevelés feltételeinek a fejlesztése. Ebbe a programsorozatba illik bele az, hogy átadtunk Bélapátfalván egy kültéri sportpályát, Egerben az Egri Pásztor Völgyi Általános Iskola és Gimnázium kültéri sportpályáját, és a környezetét megújult állapotba fogjuk átadni a diákok, illetve a kollégák részére.
A beruházás jelentősen elősegíti a tanulók mindennapos testnevelését, továbbá a tanórákon kívüli szabadidős tevékenységeknek is szép, modern helyszínt tudnak így biztosítani. A fejlesztés Eger önkormányzata, a Magyar Labdarúgó Szövetség, illetve az Egri Tankerületi Központ összefogásával valósult meg. A mintegy 20x40 méteres kültéri sportpálya teljes körű felújítása magában foglalja a burkolat teljes cseréjét, a repedés javítási és szegélyépítési munkálatokat, a labdafogó kerítés felújítását, valamint a szükséges pályatartozékok elhelyezését. A korábban aszfaltos burkolatú pálya állapota jelentősen leromlott az utóbbi években. A felület több helyen megsüllyedt, töredezett. A közös cél az volt, hogy a diákok korszerű, biztonságos és tartós sportkörnyezetben mozoghassanak, fogalmazott Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ igazgatója.
Ez a beruházás egy olyan összefogásnak az eredménye, amely jó példája annak, hogyha egy cél tűzünk ki magunk elé, akkor jó embereket tudunk jó ügyek mellé állítani. Magyar Labdarúgó Szövetségtől kaptunk 25 millió forintos támogatást ez a beruházáshoz, és a felmaradó önerőt, ami több mint 17 millió forint volt, a Eger megyei Jugóváros önkormányzat adta hozzá, és ugyanennyit adott hozzá saját forrásból az Egri Tankerületi Központ, tehát egy 60 millió forint körülű beruházásról beszélünk. Nagyon mozgalmas tanév van mögöttünk, illetve még nem fejeződött be a tanév, hiszen csak június elejét írjuk. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy milyen magas színvonalú nevelőoktató munka folyik az Egri Tankerületi Központ által fenntartott intézményekbe. Ez mutatja az intézményeink népszerűségét, ami a felvételi jelentkezésekben mutatkozik meg. Ez igaz mind az általános iskoláinkra, mind a gimnáziumainkra, mind az alapfokú művészeti iskoláinkra, mind pedig a sajátos nevelésigény gyerekekkel foglalkozó egységes gyógypedagógiai módszertani intézményekre.
Több turistautat is felújítanak országszerte a Magyar Természetjáró Szövetség pályázatának köszönhetően. A program célja, hogy a jelzések biztonságosan és jól követhetően vezessék a kirándulókat a legnépszerűbb útvonalakon. A fejlesztésekből az Zempléni régió sem marad ki, a térségben több túraútvonal jelzése újul meg a következő időszakban. Makár Rihárdot, a Magyar Természetjáró Szövetség elnökségi tagját hallják.
előnyt élveznek az olyanok, amik egyáltalán ebbe a 2015-től létező jelzésfestési pályarendszerben egyáltalán nem voltak felújítva, ilyenek is vannak még sajnos, és ezen felül meg érkeznek be a túrázók felől is jelzések, hogy mely útszakaszok azok, amik olyan szempontból nehezen járhatók, tehát itt most nem a fakidülésekről meg ilyesmiről beszélünk, mert ez nem a mi részünk, tehát mi csak a jelzésekről gondoskodunk, tehát hogy mondjuk lehet, hogy kidőltek a fák, amivel együtt a jelzés is kidőlt, és akkor ott hosszú szakaszon a túrázó nem tud tájékozódni, tehát nem tudja pontosan, tehát ezek a hiba jegyzékek úgymond beérkeznek az MTS felé, és ők ezt jelzik felénk, hogy a mi területünkön milyen ilyen utak vannak, tehát ezekben is fogunk ilyeneket festeni. Illetve több helyen van, hogy úgymond alakítjuk át a turista jelzésnek a rendszerét. Ezt nem azért, mert most úgy döntöttünk, hogy ez más színben jobb fog kinézni, hanem van egy MS szabvány, ami alapján ezeket módosítjuk, tehát a régi dolgokat. Ez egy új, az elmúlt 5 évben jött ki, tehát ez alapján kell módosítani. Tehát amikor egy útvonalat felújítunk, akkor meg kell nézni, hogy ez megfelel-e ennek az MS szabálynak, és hogyha nem, akkor ott átalakítjuk. Egy ilyen átalakítás kezdődött el a bükkaljai részem, aminek a festését tavaly elkezdtük Szomójától Bogácson át Cserépvárajáig, de még mindkét irányba maradtak ki részek, tehát így Szomójától Heves megye felé fogunk idén festeni, illetve Cserépvárajól, hát ott a Dobirét fele fog tovább menni a festés, és ezzel úgymond azt a rendszert ott be fogjuk fejezni. Idén a rész, azt szerintem a zempléni rész lesz, ott van egy régóta fennmaradó adóságunk, a Pusztafalu környéke, ahol nagyon sok turista jelzés van, sok olyan, amit nem is általunk lettek festve, és különböző jelzési képek vannak elhelyezve, ami aztán tényleg nem szabványos, és akkor ezeket az utakat átnéztük, hogy ebből mi az, ami tényleg jól járható, szép is, tehát érdemes oda menni. Ezeket új jelzésképpel, de ezeket fel fogjuk itt újítani. Tehát mondom, a legnagyobb munkánk itt lesz, illetve Sátoralja új helyen, hogy elkészült a híd, az összetartozás hídja, tehát illetve a Sátoralja Üher várára se vezet turistaút, tehát ezt mind a két dolgot próbáljuk bekapcsolni a turistajelzés hálózatba is, hiszen nagyon sokan érkeznek ide, és nem csak kirándulók, hanem így a turistáknak is akkor utána lesz egy további útvonal az ottani attrakció megnézése után.
Kazincbarcika önkormányzata idén is összesen 20 millió forintot biztosít a helyi civil és sportélet támogatására. 10 millió forintot a civil szervezetek, további 10 milliót pedig a sportegyesületek között osztanak szét. Kovács László önkormányzati tanácsadót hallják.
Sok minden kritérium van számításban, többek között az, hogy milyen tartalmas, mennyire egészíti ki a város programjait, mennyire nagy tömeget mozgat meg, illetve az, hogy milyen múlttal rendelkezik az az adott egyesület, illetve alapítvány. Mindent figyelembe véve én úgy gondolom, hogy tartalmas pályázatok érkeztek be, tovább fogják színesíteni városi élet mind sportoldalról, mind pedig civil életről. Azt kell, hogy mondjam, hogy együttműködő szervezetekről van szó. Voltak fányteremtő szervezetek, akik sok éve szinte azt mondom, hogy szokásos programokat adtak be, de mindig megjelennek újak, és hát őszinte várakozással tekintünk a programok elé.
Kazincbarcika önkormányzata minden évben pályázati úton segíti a városban működő civil szervezetek és sportegyesületek munkáját. A 2026-os kiírásra idén is jelentős számú pályázat érkezett. A civil szférából 29, míg a sportegyesületektől 11 pályázatot nyújtottak be. A támogatások jelentős részét programok megvalósítására fordíthatják a szervezetek, kisebbben pedig működési költségeikhez járul hozzá az önkormányzat. A támogatási rendszer hosszú évek óta működik Kazincbarcikán, és a városvezetés szerint a helyi közösségi élet egyik alapját jelenti. A civil és sportegyesületek nem csak programokat szerveznek, hanem aktívan hozzájárulnak a város közösségének építéséhez is. A támogatási összegeket a szervezetek 2026-ban használhatják fel, elsősorban rendezvények, közösségi programok és sportesemények megvalósítására. A döntés alapján a támogatások jelentős részéről határozott a bizottság. A sportkeret egy részét a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan tartalékként kezelik. A városvezetés a jövőben még szorosabb együttműködésre törekszik a civil és sportközösségekkel. Ennek részeként találkozó sorozatot indítanak, amelynek során nem csak a szervezetek vezetőivel, hanem a tagsággal is egyeztetnek. Szitka Péter polgármester a pályázatok értékelése kapcsán arról beszélt, hogy évről évre egyre magas színvonalú anyagok érkeznek be.
A mai napnak különlegessége az, hogy életre hívtunk gyakorlatilag ebben a hangozási sorozatot, ahol mind a sportszervezetekkel, mind a civil szervezetekkel külön-külön leülünk, nem csak a vezetőséggel, hanem a tagsággal is, és azokat az igényeket, amelyek működésük, programjuk szervezésében az önkormányzatra vonatkozólag egyfajta támogatási igényt támaszt, azokat átbeszéljük, hogy ezeket milyen feltételek mentén és hogyan tudnánk biztosítani. Itt is megfogalmazom, hogy nem lesz kolbászból a kerítés, de igazából, hogy könnyítsük a szervezetek működését, hogy azt a típusú pezsgét, ami azt gondolom, hogy ennek a városnak az életéhez hozzátartozik, abban szeretnénk segítséget nyújtani az elkövetkezendőkben, és a következő kiírás már ismételten tud olyan változást hozni, ami mind a sportszervezeteknek, mind a civil szervezeteknek egy előnyösebb működést és programszervezést fog előirányozni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Krisztus kereszt az erdőn.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat szerkesztőtársam Farkas Erzsébet nevében is, a mikrofonnál Tigovics Ernő. A mai műsorban nem először Hajdúnánásra vezet az utunk, s hogy miért, az hamarosan kiderül. Számítok figyelmükre.
Buckó József néprajzkutatót szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Kezünkben tartjuk doktori értekezését, amelyet a közelmúltban védett meg a Debreceni Tudományegyetemen. A doktori disszertációjának címe pedig, idézem, a szakrális kisemlékek a hajdúság és a nyírség határvidékén. Nos, miért is született ez a doktori disszertáció? Honnan jött az ötlet az ön személyes életében, hogy megírja ezen disszertációját, hiszen annak idején már a Szent István Rádió kedves hallgatói jól ismerhetik önt néprajzos, muzeológus szakemberként.
Nos, a helyzet az, hogy nem volt ez előzmények nélküli, mármint a témaválasztás tekintettel arra, hogy néhány évvel ezelőtt a Zemplénben három huta népi építészeti öröksége cím alatt létrehozhattam, megírhattam egy monográfiát, aminek az utolsó fejezete az a helybéli szakrális kisemlékeket mutatta be.
Valóban a témaválasztás nem újdonság az ön személyes és tudományos életében, sokat foglalkozott szakrális emlékekkel.
Igen, ezek mindig nagyon mélyen megérintettek, úgyis, mint hitemet gyakorló és megvaló embert, másrésztről pedig, mint rajszakos tanát is érdekelt mindaz, ami a környezetben, a természetben megjelenik, de mégis ember által alkotott és hit által teremtődött.
Sőt, Hajdúnánás határában még egy keresztet is állított a közelmúltban, amelyről a Szent István Rádió kedves hallgatói hallhattak is, tehát valóban több oldalról érintett ön a szakralitás témakörében.
Igen, hát ezek minden bizonnyal közel játszottak, sőt azt mondom inkább, hogy a feszületállítás az ennek a szellemiségnek, vagy ennek a kutató tevékenységnek a hozadéka, hiszen a kutatások során, amikor az ember mélyen elmélyül egy-egy témában, akkor a lelke is megérik arra, hogy mindaz, amit tanulmányoz, azt maga is megformálja, és hálából, köszönetből, tiszteletből a Jóisten felé maga is egy ilyen jelet elhelyezzen, úgymond a tájban, ahhoz hasonlatosan, mint hogy ezt az elődök is tették, hiszen a szakrális kisemlékeink között az egyik legmeghatározóbb, vagy legfeltűnőbb a tájban, az például pontosan a feszületeknek a világa. És hogy a múltba tekintünk, akkor ezek általában fából készült alkotások voltak, aminek a természete az, hogy az idő ezeket kikezdi. Elfelejtődnek, szocializmusban az évtizedek sajnos erről beszéltek többek között, minek eredményeképpen már a leginkább csak azok maradtak meg, amelyek kőből vagy műkőből készültek, hiszen azokat az idő nem tudta annyira kikezdeni. Egyébként a kutatásaim során talán az egyik legérdekesebb, ha szabad kiemelnem valamit, ebből a nagy áttekintésből a feszület és kereszt szavainknak a tisztázása, hiszen a szakirodalom is ezt a két fogalmat, hogy kereszt és feszület, igen gyakran ugyanarra a szinonimjaként használja. Holott egyébként a kettő között alapvető különbség van, és a érdekességét mondom el, hogy például a görögkatolikus egyház iratárában sikerült olyan iratokra bukkani, amelyek, ha úgy tetszik, gyakorlatilag tisztázzák ezt az alapállást. Egy 1861. évi irat például feszülettel, azaz korpusszal is ellátott keresztet feszületi keresztként említ. Tehát itt érdemes is rögtön megállni egy pillanatra, ugye, mert mit értettek akkor feszület alatt? A megfeszítettet, tehát a korpuszt értették alatta, és az a kereszt, amelyik nem tartalmazott ilyet, az csak kereszt volt. Lehetett fából, vagy lehetett éppen kőből, de csak kereszt volt. Ha pedig volt rajta feszület, akkor feszülettel is ellátott kereszt.
Ha volt rajta korpusz, így akkor van. Volt feszülettel ellátott kereszt.
Így van. Ugye a feszület és a korpusz az ugyanazt jelenti, és a megfeszített szavunkra úgy, amit a rómaiak elkövettek Jézussal szemben a keresztre feszítés során. Na, a lényeg tehát az, hogy több olyan irat is előbukkant, amelyek az elődeinknek a kristálytiszta gondolkodását mutatták meg abban a tekintetben, hogy amikor ők egy szakrális jelet számba vettek, mondjuk egy kanonika vizitáció során, tehát egy püspöki látogatás alkalmával, amikor a egyház javait szerbe számba szedték, akkor kristálytisztán leírták azt, hogy amit látnak, amivel rendelkezik egy-egy egyházközség, az éppen pontosan micsoda. esetünkben tehát itt a kereszt és a feszület címszó az nagyon szépen elkülön egymáson. Nos, már ez nem így van, hiszen gyakran használjuk mind a két szót ugyanarra. Tehát ha azt mondjuk, hogy az út mentén áll egy nagyon szép kereszt, akkor ez alatt azt is értjük, hogy azon van egy feszület, vagyis egy korpusz, igaz? Vagy egy nagyon szép feszületet láttam a határban. Igen, ebben az esetben még nem derül, hogy volt-e rajta például korpusz, vagy csak egy kereszt volt, mert a keresztre is ugyanazt mondjuk. Persze a legáltalánosabban használt fogalmunk egyébként az útszéli keresztek, például egyáltalán a kereszt megnevezés, függetlenül attól egyébként, hogy van-e rajta korpusz, vagy nincsen. A másik érdekes hozadéka talán ennek a kutatásnak sok egyéb mellett az, hogy a hajdúdorogi görög katolikusság körében az élő emlékezetből még sikerült olyan emlékeket, emléknyomokat gyűjteni, amelyek nagyon távoli, nagyon ősi múltba kalózolnak bennünket a május elsejei úgynevezett rózsalátás, rózsahullás tekintetében. Ennek az a lényege, hogy egy ókori gyökerekkel rendelkező hagyomány délszláv világ közvetítésével juthatott el hajdúdorogra, aminek az a lényege, hogy minden május elsején, víradat előtt, gyertyával a kezekben idős asszonyok, tehát még víradat előtt kimennek a temetőbe, leülnek a feszület tövében, énekelgetnek, imádkoznak, és várják a nap feljöttét az égre. És nem a nap koronájában néznek ilyenkor, hanem a környezetét, az udvarát nézik a napnak, és ebből próbálnak üzenetet, jeleket kiolvasni.
Milyen jeleket?
Szűz Máriára vonatkozóan, Jézustól, elhaltakat illetően, stb. És a jelenség, hogy ez sziporkázó jelenségről van ilyenkor, tudjuk nagyon jól, hogy a napkeltének milyen varázslatos sugár üzenete van, látványa van. Ezért ez a varázslatos néhány pillanat, ez szinte rózsa szirmokként, rózsákként jelent meg. Nem is véletlenül tapad hozzá a rózsa hullás, mert ilyenkor ilyen fénycsóvák, fénycsíkok, csillámlások hullottak az égből. De persze, mint mondottam, ebben ők meglátták, megkeresték azt, hogy milyen üzenetet kaphattak fentről, a teremtőtől, legfőképpen a teremtőtől, vagy éppen a szűzanyától. És amikor megvirradt, és már eltűntek ezek a jelenségek, akkor hazafelé menet még megbeszélték egymás között, hogy ki mit látott. Na most ez talán azért is érdekes, mert a itthoni hazai szakirodalomban nem kellően feldolgozott még ez, ehhez hasonló párhuzamot leginkább Csíksomlyóban látunk, amikor ugye...
A napban néző asszonyok.
Így van, amikor a csángó magyarjaink ott ugye vasárnap, pünkös vasárnap hajnalán fölmennek a nyerekbe, a kis és a nagy Somlyó közötti nyerekbe, és ott ugyanilyen módon várják a nap felkeltét. Ha nagyon erősek a sugarak, akkor kendőjüket teszik oda, vagy valami olyat, ami védi a szemüket, de körbe ugyanazt várják, ugyanazt keresik, mint amit a dorogiak nevezetesen a Jóistennek, a szűzanyának az üzenetét, esetleg képi formában.
Tudunk arról valamit, hogy ez a hajdúdorogi szokás meddig élt itt a térségben?
Igen, nagyon konkrétan tekintettel arra, hogy az 1960-as években még élő szokás volt. Akik elmesélték a történetet, ezt a szokás cselekményt, vagy szokás jelenséget, azok maguk is gyakorolták, idős 90 körüli asszonyokról van szó, de sajnos a 60-as években ez eltűnt. Egyébként egy más szokáselem is kapcsolódott még ehhez a naphoz, tudnék, vittek ki sok esetben magukkal élelmet is, és akkor a halott sírja mellett ezeket az ételeket elfogyasztották a halott egészségére, emlékezetére.
Látunk már példát, hogyan voltak jelen a szakrális kisemlékek a hajdúság határvidékén, de legyen olyan kedves, idézzünk még a doktori disszertációjából. A nyírség határvidékén milyen szakrális kisemlékek is voltak jellemzőek, és milyen szokások éltek?
Először talán említsük meg, hogy mely településeket érint ez. 5 településről van szó. Ugye Újfehértó, Téglás, Hajdúdorog, Kálmánháza és Hajdúnánás. Ezek tényleg a határvidéken helyezkednek el, egyik része innen, másik része pedig túl Szabos vagy Hajdúvár megyét illetően. És hogy milyen szakrális kisemlékek, ez nem csak a kereszteket, illetve feszületeket jelenti, hanem például a különféle imafülkéket, aztán a különféle lurdi barlangokat, például amelyek javarészben a templomok kertjében állnak egyéb iránt. Aztán jelentik a különféle Mária fülkéket, például ilyen Hajdúnánáson vannak ilyen kis ima helyek, és számos egyéb olyan helyek, olyan épített, tehát a természeti környezetben elhelyezett, ember által épített alkotások, amelyek a szó legszorosabb értelmében szakrális, tehát vallásos indítatásból készültek. Ezek közös jellemzője az volt, hogy valamennyit az egyház megáldotta, megszentelte. Ennek nyomán gyakorlatilag, mint megszentelt helyek, szent helyekké is váltak olyan pontokká, ahol az áhítatos, imádságos lélek enyhülés, vigasztalást találhatott, ahol imádkozhatott, ahol énekelgetett, tehát ahol a Teremtő meg tudott nyilvánulni. Ezeknek nagyon fontos üzenete és jelentősége volt, amelyeknek a közelében egyébként különféle vallásos cselekedeteket valósítottak meg. Tehát férfiak elhaladtak előttük, akkor kalapot emeltek, az asszonyok keresztek vetettek, a gyerekek hasonlóképpen térdet hajtottak, vagy éppen elmondtak egy imát. Ezeknek a jelentősége tehát a térben, a tájban rendkívül jelentősége bírt. Úgy mondhatjuk, hogy szakralizálták, tehát vallásos tartalommal töltötték meg a tájat, és olyan tájképi elemekké váltak, amelyek szerves tartozékai lettek a katolikus vidékeinknek. Sőt, mi több, ezek annyira meghatározó elemei lettek a tájnak, hogy katonai térképfelvételezések idején például ezeket, mint meghatározó pontokat, különösképpen a feszületeket megjelölték, hiszen harcászati cselekmény során az egy támpontot jelenthetett. Számomra, a kutató számára ez azért bírt különös jelentőséggel, mert ezek a katonai térképek, amelyek a 17-18. Század végétől születtek folyamatosan, 19. században is, olyan pontokat, olyan feszületeket mutattak vagy ábrázoltak, amelyek a valóságban ma már nem léteznek. Tehát tájékoztattak arról, hogy a múltban az elődeink ugyancsak állítottak ilyeneket. És ugye a kérdés az, hogy mi is volt ezeknek az anyaga, az építőanyaga, hiszen olyan vidéken élünk, ahol természetes kőzet nincsen. Ebből következőleg századokon keresztül fából készítették ezeket természetszövek, de a vasút megjelenésével, ami a 19. század végétől itt a Hajdúság vidékén is általánossá vált, ebből következőleg a hegyvidékeinkről ide szállították a félkészve, teljesen kész kőzetelemeket, amiből el lehetett készíteni a feszületeket, vagy éppen a sírkertekbe meg lehetett faragni, vagy készen elhozni a különféle sírjeleket, kőből készült sírjeleket. Tehát innentől azt mondhatjuk, 19. század végétől, hogy gyakorlatilag időt állóbb szakrális kisemlékeket tudtak gyakorlatilag az elődeink alkotni. Egyébként azért is mondjuk, hogy kisemlékek, mert ezek közös jellemzője az, hogy valamennyien kisebbek a templomtól. Tehát így lehetne tulajdonképpen szakmailag megfogalmazni. Na most egy feszület is sokkal kisebb a templomtól, de minden egyéb pedig hasonlóképpen még kisebb. És hagyd mondjak el egy érdekességet talán, mert ilyen riportban ezeknek lehet jelentősége, hogy az emlékezet számon tartotta például Hajdúdorog határában, tehát a görög katolikusság tekintetében, hogy úgynevezett képes fák is ékesítették a határt. Ezeknek az a különleges jelentősége, hogy az ilyen tanyavilágban élő, tehát a központtól, a templomtól nagyon messze élő lakó emberek maguk számára úgy teremtettek templomi környezetet, hogy mondjuk egy fát kiválasztottak, a legtestesebbet, a legnagyobbat, és annak a törzsére elhelyeztek mondjuk egy szűzanyát ábrázoló, pósi szűzanyát ábrázoló egy képet, vagy egy keresztet. És akkor ettől a pillanattól az a hely, miután az egyébként a pap megszentelte, tehát ilyen értelemben szent helye is vált, legalábbis a néplélek, a vallásos néplélek tekintetében, rendszeresen ünnepnapokon vagy más alkalmakon ide járt el a közösség, a kinn élő közösség, és szinte templomi körülményeket teremtett önmaga számára. Ez egészen az 1960-as évekig fönnállt ez a hagyomány Hajdúdorog határában, ott is gyakorlatilag ennek a teljesítésére és vetett gátat, akkor, amikor a tanyabontások elindultak, előzték a kinélőket a határból, ezért hát okafogyottá váltak ezek a helyek, de egyrészt katonai térképen sikerült még rálelni egy ilyen pontra, tehát találkozott a térképi ábrázolás mondjuk a 19. századból az élő emlékezettel, másrészt pedig az élő emlékezet által még sikerült olyan helyeket találni, akkor meg tudták mutatni, itt volt, kérem szépen, itt állt az a bizonyos képesfa, és hát, hogy miért képesfa, elmondottak alapján teljesen egyértelmű, mert képpel volt ékesítve, mégpedig a szűzanya, vagy a teremtő tábrázoló, vagy Jézus tábrázoló szentképpel.
Folytatjuk beszélgetésünket dr. Buczko József néprajzkutatóval.
A hagyományok és a szokások így éltek, de túlélték-e az idő vasfogát ezek a szokások? Jogosan teszem fel a kérdést, ezekből a hagyományokból éle még mind a mai napig valamelyik a hajdúság és a nyírség határvidékén?
Nem, ahogy jeleztem, ezek a múlt homályába vesztek. Talán a Jóisten kegyelme, hogy az élő emlékezetet még sikerült megszólaltatni, és szoktam mondani a kutató, hogy milyen jó, hogy a professzorainkra hallgattunk, egyetemista korunkban, akik azt mondották, hogy ha egy témát elterveztek maguk elé, hogy ezt szeretnék feldolgozni, akkor az első teendőjük az legyen, hogy elmennek a legidősebbekhez, megkérdezik őket, mert amit tudnak, az abban a pillanatban még létezik, de lehet, hogy holnap már nem. Én magam is így szoktam cselekedni, egész eddig szakmai életem során mindig ezt az utat jártam, és hát ennek köszönhetem, hogy találkozhattam még olyan szokás elemekkel, olyan hagyomány elemekkel, amelyek sajnos mára már nem léteznek, de az emlékezet még igazolta azt, hogy ezek voltak, életben tartották azokat a hagyományokat, amelyek a közösségeket egy-egy határbéli területhez, szakrá és kis emlékhez kötötték. Hogy mondjak rá egy érdekes jelenséget, a Hajdúdorog ugye közismerő, mert mélyen görögkatolikus vallású közösség, döntően görögkatolikusok lakják, és hát hitüket olyan mélyen megélték, hogy gyakorlatilag a teljes határa ki is vetítették abban az értelemben, hogy feszületeket állítottak a határbéli földjeik mentén. Ha magunk elé képzelnénk mondjuk egy hajdúdorogi határbéli tájat még az 1950-es években is, akkor azt látnánk, hogy keresztek vagy feszületek tucatjai állnak kinn. Ugyanis a feszülethez, vagy egyéb szakrális kisemlékhez nagyon komoly védelmi funkciót társítottak. Úgy ítéltek meg hitbéli alapon, hogy ahol egy feszület van, vagy a szűzanya képét elhelyezik, akkor a baj ellen ennek védő hatása van. Tehát villámcsapás, természeti katasztrófa, tehát sok minden, ami, és gondoljunk bele, hogy mekkora jelentősége lehetett, hiszen abban az időben az emberek kétkezők munkájára számíthattak, meg a Jóistenére, a Jóisten segedelmére. És hogy ha ők elvégeztek mindent, de mégis jött egy csapás, hát akkor az egész évet megkeseríthette, hiszen nem volt elegendő termés például. De ha kivitték a templomi zászlót, kivitték a szűzanya képét, kivitték a saját házi oltáru képét, és ott elhelyezték, vagy éppen feszületeket állítottak, akkor abban nyugodtak meg, hogy itt a Jóisten keze, a Jóisten védelme alatt vagyunk, és akkor a határ termése mindenképpen megóvatik.
Aki írt már szakdolgozatot és doktori disszertációt, azt tudja, hogy minden fogalmazásnak, minden tudományos munkának van egy szerkezeti felépítése. Elindulunk valahonnan, természetesen kibontja a fontos témát, és megérkezünk valahová. Azért is teszem fel kíváncsian önnek a kérdést. Ezen doktori disszertációja végén milyen konklúziót, milyen következtetést vont le ön a Szakrális kisemlékek a hajdúság és a nyírség határvidékén című tanulmányában?
Igen, ez egy nagyon jogos kérdés. Tekintettel arra, hogy csak keresztek, feszületek és egyéb szakrális kisemlékek tekintetében közel 100 ilyen szakrális kisemléket sikerült számba venni. Ezeknek a végüzenete, végkicsengése talán pont az lehetne, hogy még ezeket látjuk, ezek tapinthatóak, ezekhez még fűződnek helyek, közel szokások, tehát meg is kell őket menteni. Akár helyi védelem alá vonni őket, hiszen részei a tájnak, meghatározzák a táj arculatát, szűkebb és tágabb környezetben egyáltalán. Ugye gondoljunk egy feszületre, ha Látunk magunk körül egy határbétáját, milyen messzire oda vonza a tekintetünket. Tehát ezt meg kell védeni, meg kell becsülni, mert nem egyszerűen egy tárgy van ott, ami kőből van, hanem egy szent hely, egy szakralizált pont, amelyik hat nem csupán a vallásos lélekre, hanem hatással van azokra is, akik nem gyakorolják a hitüket. Mert esetleg ők is, ha elmennek mellette, akkor akaraton is megemelik a kalapjukat, vagy valami azért mégis lezajlik a lelkületükben. Tehát a dolog lényege az, hogy ezek miután az tájképi elemekké váltak az elmúlt évtizedek vagy századok során, ezért ezeket a tájban, a helyükön kell megbecsülni, helyi védelem alá kell őket venni, attól függetlenül, hogy milyen művészi értéket hordoznak, mert soha nem a művészi érték volt ezekben a fontos, hanem az, hogy a vallásos néplélek mit akart benne látni, miként viszonyult hozzá, márpedig szent helyként viszonyult hozzá, egy olyan pontként, ahol meg lehet állni, meg lehet pihenni, egy fohászt el lehet mondani.
És végül egy gyakorlati kérdés, egy gyakorlatias kérdés, hiszen doktori disszertációt említettem, megszület ez a munka, meg is védtem a Debreceni Tudományegyetemen. Mi a további lépés? Most már várja a bírálók bírálatát, ha fogalmazhatok így, hiszen még a riport elején nem úgy mutattam be, hogy dr. Buczkó József. Szóval mit lehet a folytatásról tudnunk?
Hát a doktorálásnak van egy menete, ez általános mindenfelé. Ugye a PhD fokozat, tehát PhD, azaz a filozófia tudományok elől bölcsészettudományi doktorátus jelent. Azzal, hogy megtörtént a vérés, ez azt jelenti, hogy bevégeztetett a munka, a szakmai, a tudományos rész. A bíráló bizottság megítél a doktori fokozatot, ami azt jelenti, hogy ki kell várni azt az időt, amikor ünnepélyes keretek között a disszertációról szóló díszoklevelet átadják az egyetemen, és attól a naptól tulajdonképpen úgymond hivatalosan is viselhető a doktori cím.
Kijelenthetjük, hogy sikeres volt a vizsga?
Igen, sikeres volt. A védés cum laude-vel sikerült megvédenem a doktori disszertációt, amiért én nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy ez sikerült, és tekintve, hogy elég sokat foglalkoztam életem során ilyen témával, azt mondtam magamnak is, hogy igazán nem véletlen, hogy a Jóisten pont ilyen témában adta meg nekem a lehetőséget, hogy doktori fokozatot szerezzek, mert talán méltányolta az, hogy sokat dolgoztam ezen a területen.
Szívből gratulálok Önnek az elért eredményhez, és köszönöm szépen a riportot Buczkó Józsefnek.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. Rövidesen búcsúzom, de még mielőtt ezt megtenném, kérem segítségüket a műsor életben tartásához. Tehát, ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, esetleg toronyórákhoz kötődnek, kérem értesítsenek elérhetőségeink valamelyikén. Ezek a következők, címünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49, telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az infokukat szentistvánrádió.hu címre várunk. Segítségüket előre is köszönöm. Most búcsúzom szerkesztőtársam Farkas Erzsébet nevében is. Új műsorral 2 hét múlva jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának, nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották.